mai beszélgetésünknek az apropója, hogy 125 évvel ezelőtt született Moholy Nagy László világhírű magyar művész, akinek a munkásságát a világ számos országában jól ismerik. Az azonban ritkábban taglalt tény, hogy Moholy nagy szellemi és technikai újító is volt, és bizony neki is komoly kapcsolata volt a szellemi alkotások jogával, bejegyzett szabadalma is volt, amelynek az eredeti leírásai egészen 2013-ig nem is voltak ismertek. Előadóinkhoz fordulva hadd kérdezzem meg első körben, hogy szellemi alkotások joga területén dolgozó jogászok mit tudnak Moholy Nagy Lászlónak a munkásságról, illetve erre vonatkozóan a szabadalmairól.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát az iparjogvédelmi információk azok nyilvánosak, tehát bárki kutakodhat benne, de valahogy tényleg a fotográfus, a festő, a formatervező vagy a filmes múltja mögött valahogy így nem nagyon kerestek arra vajon, hogy Moholy Nagy László neve bármelyik szabadalmi nyilvántartásba szerepele. És amúgy, hogyha bárki felmegy a Google Patents-re, akkor megtalál négy ilyen bejelentést az amerikai szabadalmi és védjegy hivatalnál. Van kettő design oltalma, és van kettő szabadalmi oltalma, amit így tényleg bárki megtekintett egyrészt online, másrészt pedig majd belinkelünk egy-egy olyan kiadványt, amiben erről leírás, illetve kép is látható lesz.
Oltalmi formák oldaláról világította meg Moholy Nagy László alkotói munkásságát, de nagyon komoly az életműve természetesen szerzőjogi szempontból is, és a mi beszélgetésünkben ennek egy különösen fontos aspektusa az, hogy ugye ő meghalt 1946-ban, aminek eredményeként ma már az ő művei nem állnak szerzőjogi védelem alatt, hiszen az a 70 éves védelem, amit jelenleg a szerzői jog biztosít az alkotásai számára, elmúlt már. Ennek köszönhetően szerzőjogi szempontból már közkincsben vannak az alkotásai, mégis előfordulhat az, hogy különböző, inkább iparjogvédelmi oltalmi formákban még foroghatnak az ő alkotásai, és lehet olyan formátum, lehet olyan oltalmi forma, ami még védelmet biztosít az ő kreatív tevékenységének.
Ha már védelmi idő, akkor annyit hagyd tegyek hozzá, hogy a szabadalmi oltalom az legfeljebb 20 éves lehet, illetve a design oltalom általában 5, illetve 3 évre, attól függ, hogy milyen típusú oltalmat kérünk a formatervezési mintánkra. Különböző akár védjegy vagy más megoldásokkal el tudja azt érni, vagy versenyjogi megoldásokkal, hogy ilyen eredeti Moholy által tervezett ker termékeket más cég ne tudjon forgalmazni. Ezért is örülünk ennek a mai beszélgetésnek, mert pont ezt szeretnénk a hallgatónak megmutatni, hogy hogy ezek az oltalmi formák együtt tudnak egy akár életre szóló, vagy akár a utódoknak szóló oltalmat, és akár jövedelmet is biztosítani.
Tehát akkor, hogy látom, az életművön keresztül is két nagyon izgalmas terület felvetődött. Egyrészről Dénes beszéltél az iparjogvédelemről, Annika beszélt a szerzőjogi vonatkozásokról, hogyha szellemi tulajdonjogról, vagy ahogyan sokszor találkozunk, hogy intellectual property-ről, vagy IP-ről beszélünk, akkor ez a két legfőbb terület az, amiről beszélhetünk ebben a tekintetben, illetve akkor, ha jól értem, a szabályozásra is eltérő ennek a két területnek, igaz?
Igen. Én azt gondolom, hogy akkor, hogyha a kreatív elmék működésének eredményeiről beszélünk, akkor megalapozott az az állítás, hogy a szellemi tulajdonjogok adják ehhez a legbiztosabb eszköztárat. Mindazonáltal azt már Dénes is említette, hogy adott esetben még a versenytársakkal szembeni fellépésnek lehet eszköze valamilyen versenyjogi megoldás is, valamilyen versenyjogi eszköz is, és én mindenképp szükségesnek tartom megemlíteni azt, ami a magyar helyzetre biztosan igaz állítás, hogy az üzleti titok, illetve a know-how védelme is meghatározó, ugyanis sok olyan területe van a szellemi munkának, ahol akár megelőzheti a know-how oltalma, tehát a titokvédelem, hogy ezt magyarul mondjuk, tehát a titokvédelemnek van elsődlegesen szerepe, és később találják meg az alkotók azt a megfelelő szellemi tulajdonjogi oltalmi formát, ami majd a biztosabb védelmet fogja nyújtani az ő szellemi eredményeiknek. A társadalom azért biztosítja ezeket a monopól jogokat, mert ahhoz, hogy ezt megkapja valaki, ahhoz szükséges az, hogy feltárja a tudását, hogy hozzáférhetővé tegye, hogy megismerhetővé tegye. A know-how vagy a titokvédelem, az pedig kifejezetten ez ellen hat, ugye, az úgy működik, hogy mindaddig áll fenn, amíg az a gondolat, az üzleti ismeret, tudás, technológiai megoldás, bármi, ami ebbe a körbe tartozhat, az meg tudja őrizni a titkos jellegét.
Mit gondoltok, hogy fontos-e is, hogyha igen, hogy a jövő, de mondhatjuk akár azt is, hogy a jelen művészél ismerje a szellemi tulajdonjogot, illetve milyen szerepe van ebben az oktatásnak, az egyetemi oktatásnak?
A főbb műszaki, illetve művészeti egyetemekkel, mert úgy gondoljuk, hogy csak tudatos alkotók úgy születnek, vagy képződnek, hogy ezt a készségüket, ezt a szemléletet tudjuk valahogy formálni. Akár abban segítve, hogy a tananyagot elkészítsük, vagy akár mint oktatók részt vegyünk, így tudjuk azt támogatni, hogy tényleg ahol jelentősebb kreativitás van, meg előfeltétele is az, hogy olyan diákok legyenek az ilyen szakokon, akik tényleg kreatív alkotók, ne csak a egyetemi éveiknek, vagy a saját szórakozásukra alkossanak, és már most fel tudjuk őket készíteni arra, hogyha pár év múlva, vagy akár holnap kilépnek a piacra, tisztában legyenek a jogaikkal, a lehetőségeikkel, illetve mások jogaival, hogy amikor ők nagyon kreatívan alkotnak, akkor más alkotók jogait ne sértsék meg.
Én is azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú feladat jelen pillanatban, hogy azok a hallgatók, akik bármilyen kreatív tevékenységet fognak végezni hivatásszerűen, azok fel legyenek készítve erre. És én azt tapasztalom, hogy az utóbbi időben azért ebben egy nagyon komoly elmozdulás van. Az oktatók is megismerték, és az oktatás egy művészt, vagy adott esetben egy mérnököt képez neki, akkor ő neki kell, hogy legyen tudása arról a jogi környezetről is, amiben ő bele fog kerülni a későbbiekben, és ebben már nem csak a munkajog van benne, hanem benne van a szellemi tulajdonjog is.
Miképpen látjátok, hogy az alkotók és az egyetemi hallgatói közösségek mennyire nyitottak ezekre, akár erre a jogtudatosításra, illetve az ilyen típusú oktatásra, és miben látjátok esetleg ebben a tekintetben akár a sikerkulcsát?
A hallgatókkal kezdeném, mert azt hiszem, hogy talán még az a könnyebb eset, hogyha el tudjuk kapni őket, ahogy szoktuk mondani, hogy megvan az a szikra, amikor ők megérzik azt, hogy ennek mi a jelentősége, akkor onnantól kezdve kinyílnak, és rengeteg ötletük lesz, és rengeteg gondolatuk lesz. Egy idő után rengeteg problémájuk lesz, lehet, hogy nem saját problémájuk, de lesz egy csomó kérdésük ezzel kapcsolatban, úgyhogy nagyon komoly érdeklődést mutatnak a hallgatók szerintem. Az oktatók esetében, az idősebbek esetében kell azzal számolni, hogy ők adott esetben másban szocializálódtak, tehát velük kapcsolatban egy ilyen több lépcsős folyamatot kell lebonyolítani, mert át kell törni a régi beidegződéseket, akár a rossz beidegződéseket is, és meg kell győzni őket arról, hogy az, hogyha az egyetemnek van, hogy ezt támogatni tudja, és kellőképpen ki tudja bontani, és csak arra kelljen koncentrálnia, amiben ő jó. Tehát ne neki kelljen adott esetben kitalálnia azt, hogy ugye az oktató esetében ez az egyetem.
Ott is vannak már olyanok, akik többször megégették magukat, szerzőjogi vagy más ügyben, ellopta a konzulens a nem tudom, dizájnját, vagy neki, de hogy ezzel nem akar foglalkozni, mert egyszer már egy csomó időt, energiát ölt bele, de fontos, hogy a többieknek akár a jó, akár a rossz tapasztalatok, ez egy útmutató, hogy lehetett volna másképpen, vagy a jövőben hogyan lehet elkerülni ezeket a problémákat, vagy nem kell mindig szélmalom harcot vívni azért, hogy az én ötletem volt, és el kell tudni engedni, hogy az ötlet igazából nem védhető, azért ne indíts pert. A másik, ami szerintem sokszor a hátrányára van ennek a területnek, az a jog szó. Tehát ha már benne van az, hogy jog, akkor onnantól kezdve a kreatív elmék bezárulnak, hogy ez egy paragrafus, ez nem érdekel, nem értem, majd elmegyek az ügyvédemhez, Pedig ebbe tényleg hihetetlen fantázia van, és nem azért, mert mindhárman szenvedélyesen szeretjük ezt a területet, hanem tényleg látjuk, és hogy a K&W West, Presser Gábor, nagyon sok divatipari cég, Louis Vuitton, J-Press, a védjegyeket általában mindig valamilyen területre lehet kérni, hogy én most kávéfőzőt szeretnék csinálni, vagy zakót gyártok. Igen, de tavasz óta mindenki elkezdett szájmaszkot varni textilből. Az viszont egy másik áruosztályba tartozik, az orvosi műszerek közé. Tehát most rájöttek a nagy divatcégek is, hogy újra kell gondolni akár az IP stratégiáját is, mert ő eddig nem gondolta, hogy ő, mint Louis Vuitton vagy Gucci, orvosi eszközt fog gyártani, és már bejött a képbe ezeknek a termékeknek a hamisítása, és most jött rá, hogy arra neki a védjegy bejelentése nem terjed ki, és erre is kell gondolnia. Tehát, hogy ez egy nagyon szerteágazó, és hihetetlen a mostani hallgató, akik mint követik, vagy pedig a podcast hallgatók látják azt, hogy máshonnan is meg lehet közelíteni ezt a területet.
Milyen források azok, amik rendelkezésre állhatnak, akár az alkotók, akár pedig az oktatók számára, hogy ezt a területet jobban megismerjék. Erre vonatkozóan nagyon izgalmas munkáitok, kézikönyveitek vannak. Tudnátok esetleg néhányat kiemelni, vagy erre vonatkozóan instrukciókat adni a hallgatóknak, hogy miképpen tudnák magukat tudatosítani jobban ezen a területen?
Két olyan könyvet tudok itt ajánlani, amit érdemes lehet a művész hallgatóknak is forgatnia. Ráadásul ennek mind a két könyvnek nagy előnye az, hogy online hozzáférhetőek, és szabadon és jogszerűen letölthetőek, tehát nem is kerülnek semmibe, viszont könnyen elérhetők. Az egyik a ProArt Szövetség a szerzői jogokért égisze alatt készült, ennek az a címe, hogy szerzői jog mindenkinek, nem, az a Dénes könyvének a címe, kézi könyv a szerzői jogok érvényesítéséhez, elnézést kérek, és ehhez bár úgy tűnhetne, mintha egy ilyen peres tanácsadó könyv lenne, de nem erről szól. Ezt nagyon sokan, nagyon sok szerzőjogász, volt benne jogalkotási szakember, volt benne olyan, aki ügyvédként dolgozik, volt olyan, aki közös jogkezelő szervezetnél dolgozik, és volt olyan is, aki az akadémiai szférából jött, tehát hogy nagyon, nagyon sokféle szempont szerint tudtuk értékelni a szerzőjog egyes kérdéseit, forrás is, tehát a legfrissebb jogszabályi helyzetet lekövető anyagról van szó. A másik, ami nekem most éppen az egyik kedvencem is, ott most egy 5 éves projektet teljesítünk, aminek az a célja, hogy az akadémia különböző akadémikusinak adjunk szerzőjogi segítséget, szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogi segítséget. Így a legutolsó köteten ebben a sorozatban az a Design és szerzői jog címet viseli. Bocsánat, Design és jog, hát a saját könyveim címét nem tudom. Design és jog, mert hogy ez kifejezetten a szerzői jogra és a formatervezési mintára fókusz. Ebben a kötetben pedig a társszerzőm Baksai Nagy György ügyvéd úr, akinek a mindennapi ügyvédi tevékenysége is részben a design körül forog, és ez is egy olyan kötet, amiben azok is, akik nem egy komplett jogi tanulmányt szeretnének elolvasni, hanem vannak konkrét problémáik, azok is nagyon könnyen el fognak tudni benne igazodni, és ez is hozzáférhető szabadon online formátumban.
Szellemi Tudó Nemzeti Hivatala a tankönyvek terén is, vagy könyvek terén, nem szeretem a tankönyvet, tankönyvet senki nem vesz és nem olvas, könyvet annál inkább vesznek és olvasnak. Mi valamennyi kiadványunkat ingyenesen kell közé tennünk, és legfeljebb, aki szeretné beszerezni ezt nyomtatottan, az jelentkezik, és elküldjük neki kinyomtatva. Tehát, hogy egy új a szerkesztés során. A szerzőjogi részen van a legfrissebb, az a bevezetés a szerzőjogba, és amit Anikó is már említett, az egy 2007-es kiadvány, a szerzőjog mindenkinek. Ezek a kiadványok mind úgy születtek, nagyon sok és jó, kiváló szerző közreműködésével, hogy próbáltuk a hivatalhoz is beérkező rengeteg ügyfél kérdést becsatornázni, vagy eleve olyan probléma megoldó jellegű legyen a megfogalmazás, hogy ne csak a szakmának írjunk, sőt elsősorban mi nem a szakmának szerettünk volna írni, hanem az ügyfeleknek, a leendő ügyfeleknek, az alkotóknak. Úgyhogy én úgy tudom, hogy a podcast után van lehetőség ezeknek a linkeknek a elhelyezésére, úgyhogy én bátorítom a hallgatót, hogy minden ilyen könyvet szerezzen be, mindegyik egy picit más szeletét mutatja be, úgyhogy, és tudunk egymásra építeni, tehát például a hivatali kiadványok, főleg a szerzőjognál azért nem mennek annyira rá jogérvényesítésre, mert a ProArtnak a könyve abban nagyon erős és nagyon jó, és nem célunk elvenni, hanem azt szeretnénk, hogy erősítsék a jogtudatosságot ezek a kiadványok a hazai piacon.
Kulcsfontosságú, mind a ketten kihangsúlyoztátok azt, hogy ezek szabadon hozzáférhetőek és ingyenesek legyenek. Az interneten, az internetnek amúgy is kulcs szerepe lehet a jogtudatosságnak a növelésében is, illetve a hozzáférés kapcsán. Ezeket az interneten felelhető számtalan, nem feltétlenül tisztázott, hogy most szerzőjogilag védett, nem szerzőjogilag védett, vagy egyáltalán nem tiszta, hogy milyen szellemi kategóriába esnek, hogy ezeket licenszeljék, hogy ezeket felhasználják. Nagyon sokszor felmerül a Creative Commons-nak a szerepe, nagyon sok helyen megtalálható, akár Google keresésekben és egyebekben. Mi egyáltalán ez a Creative Commons, ezek a szabad licenszek, milyen jelentőségük van? Tudtok ennek egy kicsit erről kérlek mesélni a hallgatóknak, illetve az alkotóknak?
Én ezt a kérdést onnan közelíteném meg, hogy a design elég nagy teret kaptak a különböző nyílt tervezési projektek. Ez a bizonyos open design. Rengeteg társadalmi haszna van ezeknek a projekteknek, hogyha a design nem kizárólag a legdrágább divatházak termékeit védő. Ennyire távolról nézzük, tehát egy társadalmi jelenségként próbálunk erre ránézni, akkor ott nem kizárólag azoknak az oltalmi formáknak lehet szerepe, amelyekről eddig beszéltünk, nem csak a monopól jogokat biztosító szellemi tulajdonjogi oltalmi formákról, hanem van arra vonatkozóan is valamiféle elképzelésünk, hogy hogyan lehet ezeket a szellemi termékeket szabadon elérhetővé tenni azoknak a számára, akik nem tudnak ezekre a magas nívójú szellemi termékekre egyébként jelentős összegeket költeni. Amellett, hogy a nyílt fejlesztési mozgalmak az utóbbi egy-két évtizedben nagyon komoly jelentőségre tettek szert, amellett ennek a jogi leképezésére is elindultak különböző mozgalmak. Ezek közül a mozgalmak közül az egyik az open source szoftveres mozgalom, hogyha lehet ezt így apostrofálni egyáltalán, akkor gyakorlatilag egy alternatív üzleti modellé nőtte ki magát ahhoz képest, amit az árt rendszerű szoftverfejlesztő cégek képviselnek. Mert hogy nem arról van szó, hogy az egyik a jó, a másik a rossz, hanem ezek, mint egyébként, hogyha csak a kizárólagos oltalmi formák útján egy szoftverhez használati lehetőséget kapni. Lehetséges, hogy vannak olyan üzleti helyzetek, vagy inkább azt mondanám, hogy társadalmi helyzetek, ahol nem feltétlenül az az egyetlen üdvös út, hogy annak a tervezésnek, annak egy formatervezési mintaoltalmat szerzünk, vagy egy szabadalmi oltalmat szerzünk, vagy következetesen érvényesítsük a kézikönyv alapján a szerzői jogainkat, hanem meg akarjuk engedni a felhasználónak, a hasznosítónak azt, hogy ezt szabadon tegye. Nagyon sok oka lehet annak, hogy úgy gondoljuk, hogy szabadon kell engednünk a szellemi termékünket. Azt minden körülmények között az alkotónak kell eldöntenie, hogy melyik utat választja. És az, hogy melyik utat választja, azt akkor fogja tudni bölcsen eldönteni, prudensen eldönteni, úgy, hogy felelősen gondolkodjon a saját szellemi alkotásáról is, hogyha a teljes kínálatot látja, hogyha látja a know-how-t, látja a szabadalmat, a formatervezési mintát, látja a szerzőjogot mellette, meg látja azt is, hogy adott esetben egy Creative Commons licenszet csatol hozzá az tudomány gyerekágy mintájához, nekem egy 3 évvel ezelőtt ilyen open design programból ez akad be nagyon, és aztán gyártsa mindenki szabadon, abban a formátumban, ahogy azt az adott licensz megengedi. De nagyon fontos az szerintem, hogy mit választ, mert a Creative Commons az egy nagyon trendi dolog, több mint 10 éve Magyarországon is, de nem biztos, hogy mindenki tudja azt, hogy amikor egy Creative Commons licenszt rak hozzá a tanulmányához, a dizájnjához, akkor azzal mit is tesz lehetővé. Mert lehetséges, hogy szeretné a borsodi leszakadt régióban megengedni azt, hogy azokat a gyerekágyakat szabadon többszörözzék, ki tudják nyomtatni a mintát, és apuka össze tudja rakni az ágyat. Hogyha ugyanezt az ágyat az IKEA is szeretné elkezdeni gyártani, akkor azt már nem adná oda olyan boldogan ingyen és bérmentve, tekintettel arra, hogy egészen más a társadalmi környezete ennek a felhasználásnak.
Én ezt a kérdést a egyik kiadványunk kapcsán szeretném megvilágítani. Van az benne a könyv elején, hogy minden jog fenntartva. Tehát, hogy az, hogy a hivatal ezt a könyvet, vagy a többi kiadványát is szabadon hozzáférhetővé teszi, mi egyáltalán nem mondunk le a jogainkról, azokról a jogokról, amiket a szerzők ránk átengedtek felhasználási szerződéssel. Maguk az alkotók is ezért kaptak jogdíjat, hiszen egy alkotói munkafolyamat az megérdemli annak az elismerését pénzügyi eszközökkel is kifejezve. Az elektronikus kiadású könyv magáncélra a kiadó írásbeli hozzájárása nélkül is kinyomtatható. Tehát mi megint egy gesztust tettünk, mint jogtulajdonos kiadó, hogy mi ezt is megengedjük a magánszemélyeknek, de ebből az is következik, hogy attól ez még, hogy ez letölthető az internetről, ez nem egy közlegelő, ilyen közgazdaságtanból rosszul magyarra fordítva, vagy ez a beret, hogy itt nem az van, hogy honlap ezt onnantól kezdve bárki feltöltheti a saját honlapjára. E-mailbe elküldheti, de ne tegye ki a saját honlapjára. Nem szeretnénk, hogy egy másik kiadó, akár pénzzel, akár ingyenesen, nyomtatott formában ezt kereskedelmi forgalomba hozza. Az is látható benne, hogy úgy válogattunk össze, hogy vannak benne közkincsbe tartozó képek, vannak iparjogvédelmi adatbázisból vagy szabadalmi rajzok, amivel illusztrálunk, és vannak olyan vizuális alkotások, amihez a közös jogkezelő a vonatkozó Hungártnak az engedélye volt szükséges, hogy ezt mi nyomtatott vagy online formában is kitegyük. És végül vettünk át, van egy Mimi és Eunice nevű ilyen képregény sorozat, egy amerikai hölgy gyártja ezeket, és ennek van egy nagyon sok, vagy több tucat olyan ilyen vicces képregénye, ami igazából a szellemi tulajdonnal kapcsolatos, vagy azért, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat, vagy más ilyen átszínezheti, lefordíthatja saját nyelvre, de új képregényeket ne csináljon senki. És mi például ezt a sorozatot a kiadvány színeihez igazítottuk, lefordítottuk magyarra a szövegeket, vagy átdolgoztuk, amennyire a magyar értelmét megkapta, és feltüntettük az elején, mert fel kellett tüntetnünk a szerzőnek a nevét, és azt, hogy milyen licensz alatt tesszük.
Több alkalommal, több kérdésben is kihangsúlyoztátok azt, hogy a szerzőjognak, illetve a szellemi alkotások jogának az ismerete az komoly segítségére lehet az alkotónak a munkája során, és hogy ez sokszor projektek alapján derül ki, és projektekben kismillió ilyen kérdés felmerülhet. A kérdésem az, hogy mit gondoltok, hogy feladata-e, és hogyha feladata, ez egy jól működő rendszer lehet-e, akár ilyen projekt alapon is, egy IP jogsegélyszolgálat a művészeti egyetemeken, amely segíteni azban akár egyedi kérdésekben az alkotókat, hogy milyen visszaélés történik, megint csak ilyen kérdésekben segítsék ezeket a alkotó hallgatókat.
Az, hogy egy külön jogsegélyszolgálat üzemeljen, az egy szuper jó ötlet, csak nagyon sokféle kérdést kell tisztázni akkor vele kapcsolatban, hogy az például a hallgatókat fogja-e szolgálni, vagy adott esetben az oktatókat is szolgálja.
Jogászi megfontolásból ilyenkor tényleg felmerül a felelősség kérdése, hogy mit mondhatok, vagy mit nem mondhatok a diáknak. Tehát az is lehet, hogy valakiben megfogalmazódik ezt a beszélgetés hallgatva, hogy jaj, de jó, itt van két szakértő, gyorsan hozzájuk fordulok, hát ha megoldják a jogi problémámat. És ilyenkor én abban a helyzetben vagyok, mint kormánytisztviselő, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi tanácsadást nem végezhet. Szakmailag tudjuk valamennyire irányítani a hallgatót, vagy a különböző szereplőket, de nem tudunk neki azt mondani, hogy egyrészt nem tudjuk megmondani, nem mondhatjuk meg, hogy melyik ügyvédhez vagy szabadalmi ügyvivőhöz forduljon, mert semlegesnek kell maradnunk. Nem adhatunk neki jó szerződés mintát, mert igazából, vagy mintát adhatunk, de nem mondhatjuk meg, hogy hogyan írja át, mert azzal megint valamilyen olyan tevékenységet végzünk, ami más szereplőnek a feladata. Tehát ilyen szempontból ez egy olvasat, illetve nagyon sok egyetemen, ahol van ilyen patlib szolgáltatás, ez a patent library, vagy egyáltalán a technológia transfer irodákban nagyon sok olyan munkatárs van országszerte, akit az STN hát különböző tanfolyamokon kiképzett, és alapfokú, vagy egy alapinformációval, az, hogy egyáltalán el tudjon indulni egy probléma esetén, ők tudják szolgálni a hallgatókat, az oktatókat. Ha ők az első körös kérdésben elakadnak, akkor ők be tudják hozzánk csatornázni, és mi nekik tudunk adni egy elmélyültebb, kimondottan szabadalmi védjegy vagy szerzőjogi iránymutatást, de lehet, hogy egy idő után az nem elkerülhető, hogy a végén tényleg egy ügyvédhez, vagy egy szabadalmi ügyvivőhöz kerüljön az illető, mert a többi szereplőnek egy idő után meg lesz kötve a keze jogilag.
Köszönöm szépen. És mit gondoltok az e-learningnek? Milyen szerepe lehet ebben? Itt egy konkrét példát is hozzá, hogy 2020. szeptemberében indult el a Hungarian Startup University, amelyhez csatlakozott a Molnai Nagy Művészeti Egyetem is, és imáron ez a projekt a Moméről is elérhető. Természetesen itt pandémia helyzetben, ahol gyakorlatilag egy éles tesztben is ilyen szerepe lehet, illetve magának az ilyen típusú projekteknek, vagy programoknak, hogy ki tudjuk emelni azokat a hallgatókat, akiknek szuper innovatív projektjeik vannak, tehát miképpen tudnak kitűnni ebből a közösségből.
Én ismerem ezt a projektet azért, mert a BME-n én vagyok az egyik koordinátor, aki részt vesz benne, illetve a kollégáim magának a programnak az előkészítésében is aktívan közreműködtek, úgyhogy látom közvetlenül, hogy a hallgatókra ez hogyan hat. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a legnépszerűbb kurzusok létszámával vetekszik a BME-n. Közel 100-an jelentkeztek a kurzusra, ami hatalmas számot jelent, és minden karáról az egyetemnek, tehát a gazdaságtudományi képzésben résztvevők is, meg a mérnökök is egyaránt. Program, amiben nincs közvetlen élő beavatkozás, kivéve, hogyha az egyetemek maguk külön is nyújtanak valamiféle támogatást a hallgatóiknak. Tehát azt mondanám, hogy ez egy általános program, amiben nagyon jó, hogyha a hallgatók részt vesznek, elektronikusan, online, távolról fut, és nincs szükség a face-to-face kommunikációra. Viszont pont ez a két sajátossága az, ami miatt ennek azért, és általában az e-learning programoknak vannak határai, mert hogy éppen az a személyes konzultáció, vagy általában az e-learningből ez veszik el, ugyanakkor az biztos, hogy nagyon hatékonyan el tud juttatni hallgatót is, oktatót is egy bizonyos szintű tájékozottságig a legtöbb ilyen e-learning program, amiből ma már rengeteg van. Tehát, hogyha körbenézünk a világban, és Magyarország határain kívülre nézünk egy kicsit, akkor azt láthatjuk, hogy a legtöbb olyan szellemi tulajdoni szervezetnek, amelyik nem csak egy-egy országban működik, komoly e-learning programjai vannak, ha csak itt a szellemi tulajdon világszervezetét nézzük, vagy a szabadalmi szervezeteket, nagyon sok ilyen programot lehet találni, de adott esetben olyan egyetemek, nagy múltú, nagy hírű, nemzetközi elismertségű egyetemek, amelyeknek komoly szellemi tulajdonjogi profilja van, tehát tőkéjük is van, nagyon innovatív egyetemek, így értem a tőkét ebben az esetben, idegen nyelven e-learning programok, de távolról hozzáférhetők, és tanulásra alkalmasak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy pandémia ide vagy oda, ezeknek nagyon nagy szerepe van, a szellemi tulajdonjogi szabályozás pedig folyamatosan változik, és arra kell felkészíteni őket, hogy a jövőben önállóan is tudjanak boldogulni, és már maguktól is fel tudják fedezni ezeket a lehetőségeket. Ebben pedig az, hogy megmutassuk nekik a további e-learning lehetőségeket, szerintem nagyon fontos lépcső.
Én úgy tudom, hogy ebben a Hungarian Startup University programban van egy pici IP modul, amihez mi adtuk a inputot, tehát ilyen szempontból ezért is nagyon jó, hogy a startup világ, vagy a startupokkal foglalkozók próbálnak tényleg egy teljes képet adni a cégalapítástól kezdve az adózási kérdéseken keresztül a szellemi tulajdonig. E-learningre átérve pedig tényleg azt látom, akár mint oktató is, vagy oktatásszervező, hogy ez egy új kihívás. Nagyon sokszor azért, mert nem lehet ugyanazt, és nem lehet ugyanúgy leadni. Tehát az, hogy valakinek van diasora, és évek óta amúgy nagyon sikeres előadásokat tart, az néha egy 60 vagy 90 perces online térben, ahol nincs meg a kétirányú, az így befullad, vagy nem olyan szerzőjogi problémák merülnek fel egy másik médiumban, vagy médiában, hanem az is, hogy akkor mondjuk akadozik a rendszer. Nem lehet olyan, nem tudom én, villódzó akármilyen diákat berakni, mert nem mindig bírja el a dián belüli váltásokat. Tehát, hogy új kihívás, és tényleg azt lehet sokszor, hogy az oktató akár az idejét egy picit rövidebbre veszi, és hogy Anikó is mondta, leágazásokat enged, hagy, és követel meg a diáktól, hogy én most a két órás előadás helyett 60 percet beszéltem, és úgy jönnek majd ki a kreditek, hogy a maradék 60 percet azt egy kis önképzésre fordítod. Nem bemagolni kell az anyagot abba a másik 60 percbe, hanem a linkekre rá kell kattintani, keresd meg azt az adatbázist, keressél benne védjegyeket vagy más dolgokat, nézeges YouTube videókat, linkelni még leszabad. Úgyhogy ezen is kell változtatni, és ilyenkor néha tényleg tréningeket kellene szervezni, akár tömegesen az oktatóknak, mert én benne vagyok ilyen különböző csoportokban, és tényleg azt látom, hogy a korosztálytól függetlenül nagyon aktívak a pedagógusok abban, hogy hogyan tudjanak jobb anyagokat előállítani ebben az új környezetben.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadtátok a meghívást, azt, hogy ilyen nagyon hasznos dolgokat osztottatok meg velünk, és akkor nagyon bízom benne, hogy még több ilyen alkalomra lesz lehetőség, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.